Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Opera.
Július 8-án és 10-én Toszka szabadtéri opera bemutató lesz a Margit Szigeti Színházban. Az előadásban egy világhírű tenor, a La Scala, a Metropolitan és a Covent Garden sztárja Francesco Melli lép a színpadra, valamint a két Kossuth díjas magyar csillag, Sümegi Eszter és Kálmándi Mihály vannak a főszerepekben. Ezúttal a karmester Kesselyák Gergely lesz. A Toszkában szokás szerint megelevenedik a szeretet, a harc, a féltékenység egy történetben a színpadon. A romantikus melodráma hagyományait őrző mű, az instrumentális részeken túl egy rendkívül összetett, mégis nagyon emberi érzelmeket megtestesítő, karaktereinek köszönhetően sokak legáhítottabb szerepálma, maga a művészi kiteljesedés, mely egyszerre igényel tökéletes énekesi és színészi alakítást. Sümegi Eszter szívbe markolóan őszinte szopránja és Kálmándi Mihály baritonja, a zenei skála mélységein és magasságain át ragadja magával a jelenlévőket, a nyáresti ég alatt felcsendülő levélárja pedig még bizonyára a libabőrről is gondoskodik majd. Mindezeket megelőzően az előadás részleteiről a Margit Szigeti Színház igazgatójával, Bán Teodórával beszélgettem. Július 8-án és 10-én Toszka szabadtéri opera bemutató lesz a Margit Szigeti Színházban. Egy nagyon-nagyon jól ismert, azt gondolom, illetve elég monumentális Puccini operáról van szó, de mégis szerintem érdemes ott kezdeni, hogy akik esetleg nem ismerik ezt az operát, mi az, amit így gyors talpalóként érdemes tudni ennek az operának a történetéről?
Talán a legfontosabb az, hogy Rómában, ha valaki szeretne belépni a városba, akkor az most jöjjön el a Margit Szigeti szabadtéri színpadra június 8-án és 10-én Puccini Toszka előadására, ami egyébként Puccininak talán az egyik legnépszerűbb operája, és három olyan sztár szerep van benne, amit most jelen pillanatban egy világhírű vendégtenor énekel nárunk, Cavaradossi szerepét, Francesco Melli. Címszerepben Sümegi Esztert hallhatjuk, kiváló szoprán énekesünket, és Scarpia szerepében pedig Kálmándi Mihályt. Egyébként Nagy Viktor rendezésében és az Operaházzal közös produkcióként érkezik ki a Margit Szigeti szabadtéri színpadra, és valójában egy gyönyörű veretes régi, az eredeti képeknek a helyszíneket hozza vissza Csikos Attilának a tervezése, díszletei, és hogy valójában így mondtam, hogy répjünk be Rómába, hiszen azok a jellemző helyei Rómának azt gondolom, hogy nagyon fontosak, mint az angyalvár, aminek a rejtélyei betekinthetünk. Mindamellett ugye egy komoly drámát követünk végig napolai korban, amikor ugye Rómát megszállták, és az utolsó napjait éli a francia uralom alatt a város, akkor történik ez a nagy szerelmi történet, amiben ugye a Cavaradossi a festő, a Santa Maria Maggiore-ban festi meg egy gyönyörű Mária képet, ami mint kiderült az ő szerelméről szól, Toszkáról, és tulajdonképpen az ő történetüket követjük végig, és Scarpia, aki egyébként Toszkába szintén szerelmes és birtokolni kívánja őt, így konfliktusba kerül ez a három szerelmi háromszög, hát mondjuk, hogy azért ez egy picit túlzás, hogy szerelmi háromszög, de azt gondolom, hogy egy komoly nagy drámát láthatunk. Kesselyák Gergely lesz a karmester egyébként az előadáson, a Magyar Elmi Operaháznak a zenekara működik közre. Én azt gondolom, hogy aki szívesen utazik, és dramatikus történeteket szívesen hallgat, néz meg, az a Margit Szigeti szabadtéri színpadot mindenképpen választja, és ne hagyja ki, mert olyan élmény és olyan lehetőség ezen a helyszínen egy ilyen csodálatos, hatalmas, veretes zenekart hallgatni, ezeket a fantasztikus hangokat, tényleg Francesco Melli a világ egyik legismertebb tenorja, aki a Scalától a Metropolitanig végigénekelt, most éppen Chicagóból érkezik, a Margit Szigeti szabadtéri színpadra már itt van nálunk, próbálnak, úgyhogy én nagyon lelkes vagyok, és nagyon buzdítok mindenkit, hogy a Margit Szigeten tényleg jöjjön el Rómába, és Puccini csodálatos, hatalmas, grandiózus zenéjével éli át ezeket a drámai pillanatokat, amelyeket ez az opera tud produkálni, és azt gondolom, hogy ez mindenek felett nyújtható élmény mindenki számára.
Igen, hát nem is véletlen, azt gondolom, ez a remek szereposztás, hiszen sokan a Toszkára egyfajta ilyen művészi kiteljesedésként, vagy egy ilyen szerepálomként is tekintenek sokan. Ugye egyszerre igényel itt a színpadi működés nem csak tökéletes énektudást, hanem megfelelő színészi alakításra is párhuzamosan azért erősen szükség van. Ez egy nehéz előadásnak is mondható, azt gondolom.
Tehát abszolút így van, tehát technikailag a művészektől, de természetesen a kórustól is, a gyermekkórusig, a zenekaron keresztül egy nagyon könnyen fogyasztható, mondhatjuk azt, hogy a musicaleknek az elő futára volt Puccini hatalmas, grandiózus szimfonikus zenekarra írt operái. Azért merem ezt mondani, mert olyan hatalmas dallamokat produkált egyébként az előadás, ami egyszerűen nem létezik, hogy nem mozgassa meg az embernek az érzelmeit, a fantáziáját, és mindemellett egy olyan látványban is részesül itt a Margit szigeten, egy gyönyörű zöld környezetben, mind a díszletekkel, mind pedig a jelmezekkel. És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez most két alkalommal nálunk lehet, és tényleg a Margit-szigeti színház egy olyan különleges helyszín, ami tényleg nem kell elutazni a városból sok-sok kilométert, hanem mondjuk sétahajóval a Margit-szigeti színház kikötőjébe lehet érkezni, ami aztán az előadás követően a kivilágított gyönyörű Budapestet lehet látni. Minden, ami kényelem és ami élmény lehet, az itt egy helyen a Margit-szigeten. Tehát hogy azt mondjuk, hogy itt több mint színház élmény, meg az élmény itt rád vár. A Margit-szigeti színházban gyönyörűen vagyunk felújítva, nagyon szereti a közönség. A víztorony látogatásaink, az előadásra érkezőknek ingyenes, a kiállítások, gyönyörű új büfénk, éttermünk van, látványában, világában az egész, azt gondolom, hogy egy különleges dolog itt Magyarországon. Azt mondta Francesco Melli, bocsánat, hogy így most kicsit kitérek erre a történetre, hogy ő még gyönyörűbbet nem látott, mint amit itt találkozik a város szívében, mint a Margit-szigeti színház. Ez a műemlékvíztoronnyal és ebben a környezetben. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, és mindenkit biztosít, hogy biztatok, hogy pénteken és vasárnap jöjjön ki a Margit szigetre, és utazzon el velünk Rómába, ebbe a csodálatos drámai környezetbe.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A balatoni régió az utóbbi években színvonalas gasztronómiai kínálatával és kerékpárútjaival is csalogatja a látogatókat. Itt egy könyv, az Így főz a Balaton, amely révén az olvasó lényegében körbeutazza a tavat, és 18 népszerű étterem és 4 ikonikus cukrászda kínálatán keresztül megismerheti a térség hagyományos és megújult ízeit. Gyönyörű fotók, jó történetek, térképek, ételek, borok, kulturális érdekességek. Babik Edittel, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány főtitkárával beszélgetünk erről az impozáns és igazán szeretnivaló könyvről.
Ma már általános tendencia az, hogy az utazásaink során egyre többen helyezzük a kulináris élményeket is a középpontba. És nagyon sokan akadnak olyanok, akik kifejezetten mondjuk ezért kelnek útra, meg olyanok is vannak, akik valahol nyaralnak, de mindenképpen szeretnék annak a térségnek, vagy annak a régiónak az ízeit megismerni. És hát innen indult az ötlet, hogy a Hautukó kiadóval közösen készítsünk egy könyvet, és bár a gasztronómia része a turizmusnak, azért mi szerettünk volna a turizmusból több mindent megmutatni ebben a könyvben. És hát egyrészt bemutattuk a Balaton kulináris értékeit, másrészt azokat a hát mindig megújuló szellemű vállalkozókat is szerettük volna személyesen megmutatni, akik a tó körül várják a vendégeket. És mindeközben úgy, hogy egy-két környékbeli turisztikai nevezetességet felvillantunk, és kerékpározásra motiváljuk az olvasót. Amikor mi ezeket a túraútvonalakat ajánljuk a fejezetek elején, akkor ott találhat az olvasó egy QR-kódot is, és hogyha ezt a QR-kódot a mobiltelefonja segítségével aktiválja, akkor letöltheti azokat a kerékpárútvonalakat, amelyeken mondjuk egy következő nap bebarangolhatja ott a környéket.
Ez azt jelenti, hogy bizonyos városok nevezetességei is ott vannak a könyvben, tehát ami kulturális érdekesség, hogy a bicikliről leszállva, és mielőtt az ember egy vendéglőbe megy, akkor tudja, hogy mi van ott.
Igen, ugye a célunk alapvetően az volt, hogy serkentsük a szezonon kívüli turizmust a tó körül. Tehát télen is látogassanak el a vendégek, akár gasztroturistaként, vagy tavasszal ősszel kerékpáros turistaként, és legyen valóban egyre inkább 4 évszakos turisztikai térség a Balaton. És ezért úgy építettük föl a tematikáját a könyvnek, hogy északról elindulva körbejártuk a Balatont, és 9 fejezetben 2-3 gasztronómiai helyszínt bemutatunk. És minden fejezet elején egy rövid kerékpáros túraajánlat szerepel, egy nagyon könnyed, nagyon olvasmányos, tehát gyakorlatilag az olvasó el tudja képzelni, hogyha éppen ott jár, akkor hogyan bringázza körbe ott ezeket a látnivalókat. És ajánlunk néhány látogatásra érdemes célpontot, és természetesen az nagyon fontos volt, hogy kerékpárral körbejárható legyen. Nem mondom, hogy mindegyik egyszerű túraútvonal, de jellemzően azok. Aztán bemutatjuk az éttermeket, és egy kicsit közelebb hozzuk a tulajdonosokat is, megismerhetjük az ő filozófiájukat, azt a szellemiséget, azt a kötődést, ami oda vonzotta, vagy ami ott tartja őket a tó mellett. Aztán recepteket is kínálunk, borkínálat is van, és mondjuk egy-egy fotó erejéig azokat a kis helyi termelőket is megismerheti az olvasó, aki éppen a gombát, a sajtot vagy a húst szállítja ezekbe az éttermekbe, ezekbe a vendéglátóhelyekre.
Célja a könyvnek, hogy megismertessen esetleg olyan településeket, amelyek nem a parton vannak. Tehát fürdőzők mondjuk jellemzően nem keresik föl, mert egy kicsit el kell menni, vagy autóba kell ülni miatta. Szóval ez cél?
Pontosan ez volt a cél. Így van. Most hagyhozzak akkor rögtön egy példát. A balatonfenyvesi fejezetben balatonfenyves buzsák tiszta puszta a célirány, és tulajdonképpen ugye legjobban ismert városok azok Siófok, Balatonfüred, Balatonlelle, Zamárdi, tehát mindenki a nagyvárosokban gondolkodik, és például célunk volt az, hogy megmutassunk egy ilyen kisebb települést, vagy annak a környékét. Például ugye Balatonfenyvest említettem, ez a Balaton-Hortobágya, a Nagyberek központja, és ő egy állami gazdaságnak köszönhette a létrejöttét. És hogyha kicsit eltávolodunk Balatonfenyvestől, akkor ott is rengeteg látnivaló van. Ott van például a gazdasági vasút, ami utasokat szállít ma már, és szerintem óriási élmény fiataloknak, vagy idősebbeknek is a Nagyberek növény és állatvilágában gyönyörködni. És mondjuk ezzel a vasúttal, vagy akár kerékpárral eljuthatunk Tisztafürdőre, ami egy kis termálfürdő, és egész évben várja a vendégeket. És akkor akinek mondjuk van kedve még tovább kerékpározni, azonnal tovább mehet Buzsákra, ahol egy gyönyörű tájházat talál. Ez egy ilyen módos parasztporta volt, egy verszfarú tornászos ház melléképületekkel, és itt megcsodálhatják a buzsáki hímzést. És akiben még van erő, és azt mondja, hogy ő még tud tekerni, az tovább haladva eljuthat a Fehér Kápolnáig, ez pedig egy románkori templom, 12.-13. századból származik, egy kis úgy kell elképzelni, egy ilyen kis téglatest alakú hajó és egy félköríves szentély tartozik hozzá, és egy gyönyörű barokk faoltár található benne. Ez a legrégebbi műemléke a településnek. Szóval ilyen és ehhez hasonló kincseket ajánlunk a könyvben.
Mennyire törekszenek a vendéglősök arra, hogy vagy a régió ízeit helyezzék fókuszba, vagy az ott található alapanyagokat, illetve mi az, ami ott tartja őket, vagy oda vonza őket a Balatonhoz?
Nagyon sokuk fiatalkori élményként is már megélték a balatoni vendéglátást, hiszen nagyon sokan Balaton környékéről valóak. Ott tanultak meg mondjuk úszni a tóban, vagy korcsolyázni, vagy ott csattant el az első csók. Gyerekkori horgászélmények kötik őket a nagypapákkal. És hát vannak olyanok is, akik messzebbről érkeztek, tehát van, aki Budapestről költözött le, van, aki az Alföldről költözött le, és olyan is akad, aki egyébként nagyon sokáig külföldön dolgozott a szakmában, és mondjuk Izraelből, Írországból, Svájcból, Németországból érkeztek vissza, és beépítették azokat a külföldi tapasztalatokat, amiket ott szereztek. Úgyhogy jellemzően a régió ízei is ott vannak, tehát jelen vannak, és nagyon fontos szempont természetesen, hogy építsenek azokra az alapanyagokra, amelyeket a régió kínál. Nagyon fontos, hogy rövid ellátási lánccal kerüljön a konyhába minden egyes alapanyag. Nagyon fontos, hogy a hagyományokat újból felfedezzék, és nagyon komoly kapcsolat van egyébként a helyi termelőkkel ezeknek a vendéglátó helyeknek. És jó volt látni, ahogy ott fogadták egymást például a fotózáson, és ahogy kötetlenül érződött, hogy egyébként mennyire függenek egymástól, hiszen a kistermelő akkor tudja eladni az árut, hogyha jól megy az étterem, az étterem pedig kiváló alapanyagból tud csak kiváló ételt főzni.
A receptek azok az adott étterem séfjétől származnak, és ami nem elhanyagolható szempont, hogy vajon egy háziasszony le tudja ezeket főzni.
Nem igényel különösebb főzési tudást egyik étel elkészítése sem. Nekem az egyik kedvencem a borjú paprikás tojásos nokedlivel, ami borjú combból készül kacsazsír felhasználásával. Vagy például, hogy említsek egy desszertet is, hiszen néhány cukrászdának is az ajánlatát megmutattuk. Például a Riesling torta, aminek az alapanyaga a csopaki olasz Riesling és a hazai dió. De mangalica pofa pörkölt is megtalálható, vagy vegán étel is van. Például vegán tatárral várják az egyik étterembe a vendégeket házi sütésű kenyérrel.
Babik Edittel, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány főtitkárával beszélgettünk az Így főz a Balaton című könyvről, ami nem hiányozhat azoknak a polcáról, akik szeretik a Balatont, a jó ételeket, a borokat, és akár szívesen felfedezik ezt a régiót kerékpárral.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.